Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja a Podcast Pioneers támogatja.
Szép jó estét mindenkinek! Ez itt a Pitfall, a Formula.hu hétfőesti hírháttér műsora, melyben ezúttal Gobodics Tamással ketten beszéljük át az elmúlt hét legfontosabb eseményeit. Szia, Tomi!
Hello, köszöntök mindenkit, és üdvözöljük innen is Balogh Tomit, akinél egy kisebb-nagyobb vészhelyzet lépett föl. Nem is pontosan ma, de még a mai napra is átterjedt, úgyhogy az előzetes terveinkkel ellentétben Tomi nem tud itt lenni velünk, de pedig jó lett volna a segítségem, mert azt hiszem, hogy annyi sztorit kell átbeszélnünk itt az utóbbi időszakkal kapcsolatban, hogy az egy órás tervezett műsoridőt sem biztos, hogy tudjuk tartani. Kellett volna a szakértelmen.
Igen, már csak azért is, mert itt a felvétel előtt nem sokkal érkezett egy hír, ami miatt én azt gondolom, hogy fontos leszögezni, hogy most hétfő délután 2-kor beszélgetünk, és mire este 7-kor kimegy ez az adás, könnyen lehet, hogy lesznek fejlemények. Jelenleg annyit tudunk, hogy belső vizsgálat indult Christian Horner, a Red Bull F1-es csapat főnöke ellen, melynek hátterében állítólag igen súlyos vádak állnak, amelyeket a Holland de Telegraph szerint egy alkalmazott fogalmazott meg Hornerrel szemben. A Red Bull arról tájékoztatta a lapot, hogy tisztában vannak a vádakkal, és egy független belső vizsgálat kezdődött. Horner, idézem, nem megfelelő viselkedése miatt, hát ugye tudjuk, hogy ez a kifejezés olykor meglehetősen eufemisztikus használatban kerül elő. A vizsgálatot egy külső szakértő végzi, és ennek lezárultáig nem kívánnak további kommentert fűzni az esethez. Egyelőre itt délután 2-kor ennyit tudunk, ami viszont biztos, hogy minden fejleményről be fogunk számolni a formula.hu-n, és könnyen lehet, hogyha olyan horderejűnek bizonyul az ügy, ami ennek tűnik, akkor a YouTube csatornánkon is fogunk ezzel foglalkozni.
Én egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, hogy itt már az első posztra is jöttek azért olyan kommentek, hogy ez miért hír, meg hogy miért csak ennyi. Oka van annak, hogy az első hírben, az első posztban csak annyit közöltünk mi is, amennyit a Red Bull közölt. A Red Bull nem közölt sokat. Egyelőre ennyi az, ami tényszerű. Spekulációkba pedig ezen a ponton mi sem fogunk belemenni. Akik látták Sanyi tegnap esti posztját a Formula Podcast csoportban, azok tudhatják, hogy nem feltétlenül váratlan, vagy nem minden elemében új ez a történet, és ez nem tegnap kezdődött, meg nem ma kezdődött, de oka van annak, hogy egy sztori miért úgy kerül ki, ahogy kikerül, én csak ennyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, úgyhogy be fogunk számolni mindenről, amikor arról be lehet számolni, és ahogy a legjobb beszámolni.
Szerintem egy fontos kiegészítés volt, és hát azért jutott az elmúlt egy hétre két olyan hasonlóan nagy horderejű történet, amiről viszont tudunk érdemben beszélni. Ezek közül időrendben az első az Andretti visszautasítása volt. Az F1 ugyebár január 31-én szerdán közölte, hogy úgy döntöttek, nem fogadják be az Andrettit, mint a 11. F1-es csapatot, annak ellenére sem, hogy az FIA elfogadta az amerikai istálló jelentkezését, sőt, kifejezetten szorgalmazta annak megérkezését. A hosszú indoklás többek között kitért arra, hogy idézem, nem hiszik, hogy az Andretti versenyképes lenne, szerintük nem értették meg az F1 által jelentett kihívás nagyságát, figyelem az arcot, hogy bírod a nevetés nélkül, aztán meg ugye azt is leírták, hogy a General Motors későn érkezik meg majd, és az ő sikerük sem garantált, és ártana a bajnokság presztízsének, hogy az Andrettinek kötelező motorszállítót kellene kiutalni, amíg meg nem jön a General Motors, valamint, és ezt most tényleg szó szerint idézném, bár az Andretti név bizonyos ismertséggel bír az F1 rajongók számára, kutatásaink szerint inkább az F1 hozna értéket az Andretti márkának, mint sem fordítva. Végül a közlemény arra is kitért, hogy ha 2028-ra a GM-mel együtt újra pályáznának, akkor talán máshogy ítélnék meg a jelentkezést. A bejelentést követően óriási gyűlölet cunami indult az F1 vezetésére a rajongók, más szériák, különösen az IndyCar versenyzői, valamint a szakma különböző szegmensei irányából egyaránt. Az Andretti válaszul leszögezte, hogy folytatják a munkát a meghatározott ütemterv szerint, többek között a képen látható szélcsatornás modellen, majd később azt is közölték, hogy azért nem vettek részt az F1 által kezdeményezett találkozón, mert nem kaptak erre meghívást. Az AP hírügynökség úgy tudja, hogy a spam mappába került a meghívót tartalmazó e-mail. Ez is egészen elképesztő. Az FIA pedig úgy fogalmazott közleményében, hogy párbeszédet kezdeményez a következő lépés meghatározására. És hát mielőtt átadnám a szót neked, arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Formula Plus rovatunkban két cikk is megtalálható a témáról. Az egyikben, ami itt látható, részletesen kifejtjük a helyenként megmosolyogtató, helyenként pedig vérlázító indoklást, a másikban pedig a te tolladból olvashatunk egy jegyzetet a kialakult helyzetről, zárt osztály lett az F1-ből címmel. És ha jól emlékszem, ez a megfogalmazás valamelyik pitfall adásból származik.
És nem is én fogalmaztam így eredetileg, hanem ugye Tomi, és nem is szándékosan, hanem véletlenül, de azt hiszem, hogy erre az esetre talán ez a legmegfelelőbb. Nem is nagyon tudok mást mondani ahhoz képest egyébként, mint amit ott leírtam. Én úgy gondolom, hogy a Forma 1 ezzel a döntésével, már eredetileg a döntésével, hogy nem engedi be az Andrettit, ezzel magára zárta az ajtót, és ezzel gyakorlatilag azt mondta ki, hogy nincs belépés a Forma 1-be. Ez egy olyan zárt osztály, vagy egy zárt közeg, ahova nincs olyan, hogy valaki be akar szállni egy autóverseny sorozatba, egyáltalán egy üzletbe, bármibe. Az itt jelenlévő csapatoknak vannak olyan előjogaik, amik alapján maradhatnak, és csinálhatják itt a dolgukat. Ez is baj, tehát ez is baj önmagában, hogy ez a döntés született. Ami viszont szerintem ennél is nagyobb baj, az maga az indoklás, amire te is utaltál. Azt egyszerűen nem tudom normális módon elfogadni, vagy normálisan kezelni, hogy ilyen indokokkal adjanak vissza egy ekkora formátumú jelentkezés. Hogy itt nem akárkiről van szó, az autósport történetének egyik legsikeresebb, legmagasabb a jegyzet, és hát ugye, hogy az F1 fogalmazott, némi ismertséggel bíró csapata, és egy hasonlóan nagy autógyártó. Hogy erre hogyan lehet nemet mondani, azt ugye például Mohamed Ben Sulaim, az FIA elnöke már tavaly is többször nem, tehát a hitetlenkedésének adott hangot, hogy ezt mégis hogyan, és egyet kell vele értenem, hogyha erre nemet mondok, akkor tényleg mi kell még, és úgy gondolom, hogy ezekkel az indokokkal, hogy nem értik a Forma 1-et, nem értik a feladat nehézségét, és hogy szerintük nem lesz sikeres, és csak az ad hozzá értéket, aki sikeres, tehát, hogy akkor igazából a Red Bullon kívül kiad hozzá értéket jelen pillanatban, azt ugye nehéz lenne megfogalmazni ilyen kritériumok alapján. Tehát most nem megyek bele újra, mert tényleg el lehet olvasni abban a cikkben, meg hát nyilván sokan láttátok eredetiben is. Tehát, hogy az, hogy ilyen hangnemet, és ilyen stílust, és ilyen indokokat megenged magának a Forma 1, és ilyen nem akarok erős szavakat használni, szóval ilyen módon visszautasítja ezt az egészet, és így kommunikálja le, az szerintem elképesztően rossz irányba mutat, és nem gondolom azt, hogy ebből... Tehát minden egyes döntéssel az elmúlt időszakban szerintem ebbe az irányba ment a Forma 1, egy-egy lépéssel. Az, hogy ilyen kommunikációt megenged magának egy ilyen formátumú ügyben, az pedig az eddigi legnagyobb lépés, és semmi jót nem várok a közeljövőben, úgyhogy tényleg nem tudok ennél többet mondani, meg nem is nagyon akarok, mert csak erősebben tudnék fogalmazni, és ugye pont múlt héten beszéltünk arról adás után, hogy basszus, korábban is kaptunk már kommenteket, hogy fanyalgunk, meg nekünk semmi se jó, és hogy hát igen, néha előfordul, hogy kicsit így, hogy mondjam, hőbörgünk bizonyos dolgokon, és a múlt heti adásabban sok ilyen volt, sok olyan hír került elő, ami ezt látotta ki belőlünk, úgyhogy itt most nem is szeretném nagyon tovább húzni, de hogy ja, tehát, hogy ezt nem igazán látom, hogy ennek hogyan lenne. Ezután pozitív kicsengése, az pedig, hogy 2028-ban majd egyébként gyertek, hogyha tényleg akartok. Hát ezek után az Andretti és a GM vajon elő fogja venni a pénzt arra, hogy ezt a jelentkezést még egyszer megtegye? Mert én a helyükben egész mást cselekednék.
Igen, hogy akkor a fűnyíródat, ahogy a... ahogy a régi viccből ismerjük. Azért itt az Andretti válasz közleménye is arra utal, illetve az FIA-nak a reakciója is arra utal, hogy nem zárult még le ez a történet. Ugye az FIA is a következő lépésekre utalt, az Andretti pedig folytatja a munkát. Kíváncsi vagyok, hogy hova lehet ezt még feszíteni. Arra is kíváncsi vagyok, hogy ezek után, hogy, ha most mi, tehát, hogy mi az a forgatókönyv, ezek után azt mondja az FS, hogy na jó, mégis gyertek, és erre az Andretti azt mondja, hogy na jó, mégis jövünk, majd egymás nyakába borul tényleg Michael Andretti és Toto Wolff. Tehát nehéz látni, hogy mi következik ezután, de közben meg tekintve, hogy milyen befektetéseket tett mind az Andretti, mind a GM, milyen szakembereket igazoltak, láthatjuk, szélcsatornában dolgoznak, ugye a terv arról szólt, hogy nyáron már egy-egyes méretű modell tesztelnek a szélcsatornában. Ez meg ugye indokoltá teszi azt a részükről, hogy egy elutasító közleményben ne nyugodjanak bele annyival, hogy oké, akkor nem jövünk. Annál már kicsit többet fetszöltek bele. Én azon, tehát amiket kiemeltem, tényleg elképesztő dolgok vannak ebben a közleményben. Ugye azt hangsúlyozzák többször, hogy az értékteremtés az ő olvasatukban ugye azt jelenti, hogy sikeres lesz a csapat. Ugye korábban erről nem volt szó. Korábban arról volt nem. Szó, ezt mantrázták csapatfőnökök is, hogy akkor éri meg egy új beszálló, hogyha valami hozzáadott értéket hoz. Akkor ugye megpróbálták azt, többek között Fred Vasseur is utalt arra, hogy hát az, hogy amerikaiak, az nem érték, van már amerikai csapat. Igen, mert ugye a Haas meg az Andretti az ugyanazon a polcon van, természetesen, nyilván. De ugye jött a General Motors, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártója, na ez nem hozzáadott érték, és akkor ugye angolna mozgással hirtelen irányváltás következett be, hogy hát akkor most már a hozzáadott érték innentől a pályán mutatott eredményesség lesz, természetesen.
Az meg tenyérgyóslásba fajult innentől kezdve, hogy ki lesz eredményes, és ki nem.
Nem hiszik. Le van írva közleménybe. Mi nem hisszük, hogy versenyképes részvevő lenne a jelentkező. Ezt is imádtam, az eleganciáját. Tehát nem az Andretti, igen, a jelentkező következésképpen. Igen. Tehát tényleg, mint a bíróságon, hogy a vádlott. Szóval igen, ha mondtad az előbb, hogy persze mi mindenen fanyalgunk, én azt hiszem, ha valami most ezen tényleg lehet. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz lenne pozitívan értelmezni, és nagyon nehéz nem cinikusan olvasni ezeket a sorokat, mert persze a valóság mi? A valóság az, hogy ne gyertek, mert nem akarunk osztozni a pénzen. Hát ennyi a valóság. Teljesen egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy ezt így nem lehet leírni, de biztos vagyok benne, bárki tudja, de biztos vagyok benne, hogy ennél korrektebben is lehetett volna fogalmazni, mint az, hogy az 1978-as világbajnok Mario Andretti nevét valamennyire ismerik a rajongók.
Maradjunk annyiba, hogy Mario Andretti nevét lehet, hogy jobban ismerik a rajongók, mint a Liberty médiáit. És én azt gondolom, hogy itt azért ezt jó lenne tisztázni, hogy ennek a sportágnak mi a múltja, mik a gyökerei, mik a hagyományai, kik alkották azt. És ugye Ben Sulayem mondta azt nem olyan régen, hogy az FIA mindig is lesz, a Liberty médiák jönnek és mennek. És én azt gondolom, hogy ebben valamilyen szinten igaza van.
Teljes
a Liberty médiák jönnek és mennek.
Még egy dolgot hadd emeljek ki, ugye itt a GM kapcsán írták azt, hogy a közleményben, hogy egyrészt más lenne a helyzet, ha egyből jönne velük a GM, növelné a hitelességét a pályázatnak, de, és akkor itt van a de, tehát van rajta sapka, nincs rajta sapka. Arra is kitérnek, hogy egy újonnan érkező gyártónak nagyon komoly kihívásai vannak, ezért nem biztos, hogy a GM sikeres lesz. Tehát ez annyira jó, hogy az F1-ben már számos gyártó megérkezett úgy, hogy biztos volt, hogy sikeres lesz, nem?
Igen, igen.
Valahányszor jön egy új gyártó, például az Audi vagy a Ford, más nem mondjunk, hát ez biztos, hogy sikeres lesz, de a GM az nem biztos, ugye? És akkor azt mondja még, hogy korábban nagy autógyártók is megszenvedtek a beszállással, és több éves jelentős beruházásra volt szükség ahhoz, hogy versenyképesek legyenek. Hát az tényleg borzasztó lenne, hogy így megjön a GM, és mondjuk még 2028-ban nem lesz világbajnok az Andretti Cadillac, csak 2030-ban. Iszonyú.
Igen. Elképesztő tényleg.
Szóval egyszerűen mindamellett, hogy a hír szerintem önmagában nagyon szomorú, tehát az Andretti elutasítása az tényleg egy nagyon nem jó dolog, de ezen a közleményen meg csak... Tehát ez a sírjunk, vagy nevessünk, na.
Én nevetni nem tudok rajta egyébként, nem mondom őszintén, nevetni nem tudok ezen. Ez szerintem annyira sértő az egész ügy, hogy tényleg, na, ez nagyon nagy a rendbe kéne ezeket a dolgokat tenni, hogy egy picit Amúgy is a világban is ez a ilyen bármit kimondhatunk, bármit lehet, bármilyen szavakat használhatunk, bármilyen jelzőket leírhatunk, mert hát, és akkor mi van, hogyha megsértettünk valakit. Ezt nem szeretném, hogyha a Forma 1-ben ez így maradna, és ugye hát a nézőtéren meg a szurkolóktól elvárják, hiszen hányszor volt erről közlemény, hogy a különböző abuzálásokat nem tűrik, és kiszűrik, és így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz. Na de hát akkor ők meg ezt támasztják alá, hogy megfogalmazhatnak ők a sportág vezetői egy ilyen közleményt, amiben ilyen nevetséges állításokat tesznek. Innentől kezdve értem, hogy ezt szerintem bármiféle vita, vagy akármi, ami ezzel kapcsolatos. Úgyhogy amit mondtál, hogy lesz még ennek folytatása, azt azért én megvárnám, hogy mi lesz a folytatása. Nem gondolnám, hogy most az fog történni, hogy valami leesik az égből, és az F1 meggondolja magát, és az Andretti ott lesz a mezőnyben 2026-ban. De abban viszont biztos vagyok, hogy ez itt, ezen a ponton nem zárult le, és fog még valami történni. Úgyhogy hát azt izgatottan várom tényleg.
És én azt gondolom, hogy ezzel át is térhetünk a másik nagy témánkra, hogy a közlemény időzítése meg olvasatkérdése egy zseniális vagy roppantúl kis stílű húzás, mindenki válaszol ki a megfelelőt, mert ugye olig, ha véletlen, hogy egy nappal azelőtt jött ki, hogy megtörtént. Hát Balogh Tomi úgy fogalmazott, hogy az F1 történetének legnagyobb átigazolása. Most ezzel ugye lehet vitatkozni, de hát ugye Tomi azt mondta, és én teljesen, szerintem nagyon jó meglátás ez, hogy a valaha volt legsikeresebb pilóta elmegy a valaha volt legsikeresebb csapathoz. Mi ez, ha nem az F1 történetének legnagyobb átigazolása? Szóval, hát nem sokáig hihettük azt, hogy az Andretti lesz a hét sztoria. Csütörtök délelőtt ismét szájra kapott az a már sokszor ismételt pletyka, hogy Lewis Hamilton a Ferrarihoz tart, és hamarosan sejteni lehetett, hogy ez most más, mint a 25 korábbi hasonló pletyka. Dél körül, néhány órával később, már szinte tényként lehetett kezelni ezt a hírt, ezt az értesülést, majd délután Brackley-ben a Mercedes tagjaival közölték is, hogy a szezon végén a hétszeres világbajnok távozik. Végül magyar idő szerint este 8-kor a Mercedes bejelentette, hogy Hamilton a szezon végén érvényesíti az 1+1 éves kontraktusában szereplő kilépési záradékát, 10 perccel később pedig a Ferrari megerősítette a brit klasszis szerződtetését, ami egyúttal Carlos Sainz távozásával is járt. Ugye a hírrel kapcsolatban számos oldalhajtásra ki lehet térni, amit első reakcióinkban meg is tettünk. Ugye egyrészt közöltünk egy cikket a Formula Plus rovatban, amelyben a szerkesztőség tagjai megfogalmazták azt, hogy mit várnak Hamilton Ferrarihoz szerződéséről, és hát másrészt pedig csütörtök este készítettünk egy gyors értékelőt a Formula Podcastben, amelyben ugye te magad is részt vettél. Éppen ezért ugye mindenek előtt ajánljuk a kedves nézők figyelmébe ezt az adást. Ha még nem hallgattátok volna, akkor a Pitfall után hallgassátok meg. Mészáros Annyival hármasban beszéltük át a Hamilton átigazolásnak a különböző vetületeit, amire így képesek voltunk hirtelen felocsúdva egy nagyon-nagyon hosszú munkanap végén. De annyi kulisszatitkot hadd áruljak el, hogy amikor elkezdett komolyodni ez a történet, nagyjából ugye ilyen 11 óra körül délelőtt jött hozzánk el először Sanyin keresztül az info, hogy ez most komolynak tűnik, és valami van.
Igen.
Akkor te ott nagyon-nagyon kételkedtél, hogy ez most miért történik ez az egész. És szerintem induljunk ki innen, beszélgessünk erről kicsit, hogy miért fogalmazódott meg benned ez a kétel, még akkor is, amikor már tényleg láthattuk, hogy ez meg fog történni?
Nem is igazából azzal, vagy az volt a kételjem, hogy meg fog történni. Az volt, amit én nehezen tartottam védhetőnek, és ugye közöttünk ebben volt valamilyen szintű vita, hogy ez a Mercedes részéről mennyire lesz kommunikálható. Ugyanis én azt gondoltam, és én most is ezt gondolom, bár meghallgatta Toto Wolff 40 perc körüli sajtótájékoztatóját, azt nagyon jól lehozta Wolff, az egy csillagos ötös szerintem, kommunikációból, de én most is azt gondolom, hogy ez a Mercedesnek akkora arcvesztés, akkora negatívum, akkora imázsvesztés, szerződések kötődnek ahhoz, hogy Hamiltonnak kell vezetni az autót, hogyan adod azt el, nem is csak a szurkolók, hanem egyáltalán a tulajdonosok, a részvényesek, a bárki felé, hogy az ikonod, a csapatod ikonja és vezére úgy döntött, hogy neki a nem bizonyítottan jobb jelen pillanatban, a nem bizonyítottan jobb riválishoz igazol, és kilép a szerződésből, amit most írtatok alá néhány hónappal ezelőtt. Tehát én ezért gondolom azt, hogy szerintem ez a Mercedes számára rettenetesen kínos. Hamilton részéről is én azt gondolom, hogy az ő részéről, tehát maga az időzítés szerencsétlen, az egyértelmű. Tehát az biztos, hogy nem jó semmelyik oldalnak, se a Mercedesnek, se a Ferrarinak, se Hamiltonnak, hogy ez már most kint van, és nem tudom, júliusban történik ez. A Ferrarinek egyébként a legkevésbé kínos szerintem, és szerintem ők járnak egyértelműen jól ezzel. Ugye a részvények szárnyalása az elég hamar megtörtént, gyakorlatilag még nem volt hivatalos a bejelentés, már rengeteg milliót, milliárdot sikerült kaszálni ezzel a történettel. Gigafizetésről beszélnek, de azt hiszem, hogy az apró pénz ehhez képest. És én azt gondolom, hogy Hamilton csak pozitívumot tud hozzátenni ahhoz, ami a Ferrarinál történik jelen pillanatban, már azzal, hogy változáshoz, már azzal, hogy egy ekkora súlyjal bíró pilóta igazol újra Maranellóba, és tehát a Ferrarinek szerintem ez abszolút győzelem, nekik az se baj annyira, hogy ez most derült ki, róluk beszélnek legalább. Hamiltonnak szerintem nem szerencsés, a Mercedesnek pedig katasztrófa, hogy ez így történt, és én ebbe voltam egy kicsit szkeptikus, hogy ez tényleg, hogyha ez meg is történik, ez bejelentik-e tényleg már ott. De amikor hogy mondjam, a kérdőjelek ennyire felkiáltó jelekké változtak ott a nap közepén mindenhol, akkor azért már várhattuk, meg tudhattuk, hogy ennek bejelentés lesz a vége. Ezt továbbra is tartom, hogy a Mercedesnek ez brutális pofon, bármit is mondott Toto Wolff. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fogja ő, meg az egész csapat ezeket a dolgokat most menedzselni, és hogyan fogja ezt kitalálni. Szerintem a következő időszak erről fog szólni, de hát ugye egy Mercedes csapat bemutatón, egy akármilyen sajtóeseményen, innentől kezdve rendkívül kínos kérdések tud, vagy szerintem felmerülni, úgyhogy én borzasztóan várom, hogy ebből mi fog kisülni, így fogalmazni.
Most önmagában az, hogy ugye ezt felvetették többen, hogy milyen lesz Hamiltonnak így végig versenyezni egy évet, hogy már be van jelentve, hogy jövőre máshol fog versenyezni, azért erre láthatunk példát. Ugye Fernando Alonso 2006 Renault VB cím lett a vége, pedig tudni lehetett, hogy ő McLarenhez igazolt. Tehát azért ez nem példa nélküli. Az biztos, hogy más lesz ez az utolsó év, mint a megelőző 11 esztendő a Mercedesnél. Tehát valószínűleg nem fogják annyi mindenbe beavatni. Nyilván a 2025-ös autónak a közelébe sem mehet. Tehát, hogy egyszerűen máshogy kezelsz egy olyan kollégát, aki az egyik fő riválisnál fogja folytatni jövőre. A Mercedes-t illetően, tehát ezt kimozogni, igen, ez nagyon-nagyon nehéz lesz nekik. Bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy maguknak keresték a bajt, amennyiben hihetünk azoknak az értesüléseknek, hogy az egyik fő töréspont az volt, hogy nem akartak annyi időre szerződést adni Hamiltonnak, mint amennyi időre Hamilton szeretett volna. Ugye Fernando Alonso ugyanezért távozott az Alpintól gyakorlatilag. Mm-hmm. Nem volt ekkora horderejű dolog, de hát idézzük fel, mekkorát szólt az másfél évvel ezelőtt ott az Alonso Piastri gate. Tűnik, hogy ezek a 40 körüli bajnokok is elvárják, hogy ha ők 3 évet akarnak aláírni, akkor szíveskedjenek 3 évet az orruk alá dugni.
És ugye a Mercedesnél szerintem azt mérték fel rosszul, hogy Hamiltonban mekkora a motiváció. Tehát ők úgy gondolom úgy érezték, hogy itt reálisabb veszély az, hogy visszavonul Hamilton egy élő szerződésből, és így hozza őket nehéz helyzetbe, mint az, hogy eligazol máshova, és ekkora kockázatot vállal, mert azért lássuk be, a Ferrarihoz igazolni Hamiltonnak óriási kockázat, óriási győzelem lehet belőle, de simán lehet, hogy kiderül róla valami, amit nem szeretne, hogy kiderüljön. És az Alonso-s példát...
Mire gondolsz? Már hogy Leclerc majd fölmosse vele a padlót?
Nem erre számítok, de akár megtörténhet, hogy elmegy idegenbe, idézőjelbe, és az olasz hazai pályán, az olasz anyanyelven, vagy szóval nem anyanyelven, de olaszul is beszélő Leclerc, az olaszul még csak most tanuló, ugye a közösségi médiában ez a legújabb trend, hogy az olasz nyelvet mindenki megtanulja Hamiltonnal együtt. Szóval, hogy ott azért ez egy nagyon-nagyon más közeg, ez nem a védett közeg, ahol eddig volt, nem egy olyan hely, ahol ő a szent tehén, ez nagyon erős kifejezés. Itt Leclerc a szent tehén, és a házi kedvenc tulajdonképpen. Igen. És amit mondtál, Alonso példa, az a nagy különbség, hogy ott A Renault-nak gyakorlatilag nem volt más lehetősége, volt esélye világbajnoki címet nyerni, csak Alonsoval tudta megnyerni, hát Fisichellával nem. Azért az arra volt a kisebb esély, hogy Giancarlo Fisichellával tudjon világbajnokságot nyerni. Itt most a Mercedes egyrészt nem fog valószínűleg világbajnoki címért versenyezni idén, tehát hogy az, hogy már ő itt fog menni, simán lehet, hogy Paulin Russellre, és minden ami jó, azt majd Russell kapja, meg majd Russellnek fogja kialakítani mindent. A Ferrari-nál pedig természetesen nem úgy visznek oda egy Hamiltont, hogy te leszel a másodpilóta, és legyél Leclerc mentora, mert akkor nem menne oda Lewis Hamilton. De ott sem ugyanaz a helyzet lesz, nem oda megy, nem úgy megy oda, hogy egyértelmű első pilóta, egyértelmű vezérpilóta, minden, amit akar, az az övé. Hiszen ott már van egy ilyen pilóta. Úgyhogy podcastben is azt mondtam, hogy szerintem ez a Ferrari-nál egy picit a Leclerc projekt vége, vagy bármije. Én azt gondolom, hogy ott egy picit most úgy vannak vele, hogy idehoztuk a nagy ágyút, és majd ő fogja talán kicsit, nem tudom, szint emelésre sarkalni Leclerc-t. Kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fog náluk működni, de hát addig még annyi minden történhet ebben az egy évben. És itt tényleg én attól már előre rosszul vagyok ezektől a kérdésektől, de hát minden hétvégén, minden egyes sajtóeseményen meg fogjuk hallgatni, hogy most lassabb voltál Leclercnél, örülsz-e neki, hogy jövőre majd abban az autóban ülhetsz. Most pole pozíciót szereztél, Leclerc meg hatodik lett, bánod-e már, hogy aláírtál a Ferrarihoz, vagy megállt Sainz autója, és hogy akkor tartasz-e attól, hogy a Ferrari-nál majd megbízhatósági problémák lesznek. Ha kikap Russelltől, akkor az lesz, hogy őt már nem érdekli, ha legyőzi Russellt, akkor meg majd jaj, Leclercnek. Tehát, hogy annyi idézőben felesleges narratívát fogunk majd hallani, olvasni, hogy ez mondjuk annyira nem hiányzott, de valamiért ez így alakult, úgyhogy egyébként meg borzasztóan várom. Tehát borzasztóan várom, és ilyen szempontból Hamilton és a Ferrari is, és ne felejtsük el, hogy a Forma 1 is azt kapta, amit szerettek volna, a szurkolók, rajongók, újságírók. Én azt hiszem, hogy e körül topzódnak most jelen pillanatban, úgyhogy óriási lesz az érdeklődés.
Hát két vesztes van itt, a Mercedes és Carlos Sainz, és én most Sainzról annyira méltatlanul kevés szó esik ennek az egész sztorinak a kapcsán. Igen. És most én sem róla fogok beszélni. Jó, mi? Nem, a Mercedes, mert ugye mondtad, hogy mekkora arcvesztés, és az jutott még eszembe, hogy amikor, megint csak nyilván jóval kisebb nagyságrendű dolog, amikor Alonso ugye harmadszor is lelépett a Renault-tól, 2006 és 9 után 2022-ben is, és ugye ott bebukták 24 óra alatt Alonsót és Piastrit egyaránt, utána beszélgettünk arról, hogy ezt az arcvesztést egy olyan igazolással lehet kimozogni, ami legalább enyhít ezen. És ugye a Renault azt a megoldást, vagy Alpine, de nyilván az a Renault, azt a megoldást választotta, hogy akkor létrehozzák a francia nemzeti csapatot, és Ocon mellé egy másik franciát szerződtetnek, hogy legalább valamivel elvegyék az élét a dolognak. És én ezen gondolkodtam, hogy a Mercedes törekedni fog-e erre, tehát hogy pusztán érdemi alapon próbálnak versenyzőt találni, vagy akarnak egy olyat, ami nagyot szól. Mert ha megnézzük a marketing szempontokat, vagy a PR szempontokat, akkor Carlos Sainzot ki is húzhatjuk a listáról. Mert az ugye hogy mutat, hogy akit kitettek a mi versenyzőnk miatt, annak mi adunk egy ülést. Még bizony. Akkor is, hogyha egyébként lehet, hogy tök jó passzolna oda Sainz, de ilyen szempontból ugye abszolút nem. Szóval mindenki mondja, nem mindenki nyilván, rajongók, stb., hogy Mick Schumacher így, Mick Schumacher úgy, azt szerintem itt nem állja meg a helyét. Aztán, tehát ugye egyrészt Fernando Alonso ilyen szempontból lehetne logikus lépés. Világbajnokot a világbajnokra. Három van összesen a mezőnyben, egy elmegy, egy mozdíthatatlan marad az Alonso. Vagy tényleg az F1 történetének egyik legtökösebb húzásával Andrea Kimi Antonellit beültetni, ha ez az F2-es szezon úgy sikerül, amit sejthetünk az egy srác előélet alapján, hogy ő 6 éves kora óta Toto Wolff neveltje, tehát ilyen értelemben az új Hamilton, ha úgy tetszik, hiszen ugye ismételten a kezdetektől ott van vele a Mercedes ilyen értelemben, de nyilván ez csak találgatás, meg hát Antonelliről addig nem érdemes beszélni, míg mondjuk nem láttuk azt, hogy mit művel az F2-ben.
Ugye Wolff azt mondta, hogy bold move-ra is van esélye Mercedesnél, de hogy ez egész pontosan mit jelentett, szerintem ő se tudja jelen pillanatban, be kellett mondani a bold move-ot.
Rosberg.
Igen, az elég bold lenne mondjuk valóban, tehát igen. De hogy nyilván itt, ahogy mondtad is, itt nem lehet egy úgymond olcsó, egyszerű arcvesztő megoldást választani, hanem abból ki kell hozni a legtöbbet. Kommunikációs szempontból ez volt a legjobb döntése. Bemondtuk, hogy nekünk ez egy jó lehetőség arra, hogy bold move-ot, egy merész lépést tegyünk. Hát igen, az egyébként, persze, csak nem ti akartátok ezt a lehetőséget. De hát jó, hát nyilván nem lehet nagyon más mondani, úgyhogy így, megmondom őszintén, az engem kevésbé mozgat jelen pillanatban, hogy ki lesz a Mercedes második számú versenyzője, ez biztos, hogy innentől kezdve kérdés nélkül George Russell kap 1-2-3 szezont arra, hogy lead driverként bizonyítson, és bárki fog érkezni, az nem az ő kihívására fog érkezni. Nem tudom, nekem egy picit amúgy érdekes, ugye beszéltünk erről is, hogy Hamilton milyen jól döntött akkor, amikor a McLaren-től a Mercedeshez igazolt. Sokan már most is látni vélik azt, hogy ő tud valamit, amit más nem. Én nem gondolom egyébként, hogy feltétlenül a Ferrari-ról tudott valamit, szerintem a Mercedesről gondolta most azt, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, az autó sem, és szerintem a menedzsment vagy a szakmai stáb sem feltétlenül jó irányba ment. Ugye az elmúlt egy-két évben azért nagyon sok ember távozott onnan, akik a korábbi sikerkorszakban még aktív szereplők voltak, és szerintem Hamilton nem sikerült meggyőzni arról, hogy ez jó irányba fog menni.
És hát emellett megint csak ugye a sajtóértesülések szerint olyan feltételeket rakott le elé a Ferrari, amiről a Mercedesnél se álmodhatott sose.
Tehát, ezt nem tudjuk egyébként. De...
Nem tudjuk, persze, de elképesztő dolgokról lehet olvasni, hogy élete végéig márka nagykövet, és olyan fizetés, amit az F1 nem látott még, és a Ferrari ruhamárka arca lesz, és hát ugye azt tudjuk, hogy Hamilton a divatvilágára viszonylag rezonál, mondjuk így.
Viszonylag, igen.
Na jó, én azt javaslom, menjünk tovább, mert bár ennyire fontos sztoriaink nincsenek, mint ezek voltak, de azért van még miről beszélnünk ma, és hát folytassuk a Haas-szal. Bemutatták az első 2024-es F1-es autót, pontosabban annak renderelt változatát, a VF24-est, sőt, mire nézitek ezt az adást, már a Williams-t is leleplezték, de arról még nem tudunk képeket mutatni, fura lenne, ha tudnánk. Az új csapatfőnök Ayao Komatsu elárulta, hogy az idei autó alapjai tavaly az Austin nagy fejlesztési csomaggal rakták le, amikor jelentősen átalakították az egész koncepciót. Mint Komatsu elmondta, akkor még voltak bizonyos korlátaik az autó fizikai kialakításából fakadóan, az oldalsú ütközőzónák és a hűtés eredeti tervei miatt, éppen ezért nem tudtak teljesen új útra lépni. Amit most már meg tudtak tenni. Komatsu azt is hangsúlyozta, hogy tisztában vannak azzal, hogy reálisan milyen elvárásaik lehetnek a szezonnal kapcsolatban, és hogy évelején jó eséllyel a mezőny végén lesznek majd talán az utolsó helyen. Hát szerintem ez nem túl bold. Ez a nyilatkozat.
Azt mondod, hogy a bold prediction-ök között nem ez a legvadabb. Nekem megmondom őszintén, egy bajom van az egészen, és most nem megint nyafogni akarok, vagy itt fanyalogni éneken, csak nekem az Komatsunak az első két megszólalása az kifejezetten unszimpatikus. Tehát én erősen azt érzem rajta, hogy ő visszafelé mutogat, és visszafelé üt Günther Steiner felé, hogy eddig milyen rossz volt, de majd most velem milyen jó lesz. És én ezt borzasztó unszimpatikusnak találom attól az embertől, aki eddig is ebben a szervezetben dolgozott, méghozzá fontos vezetőbeosztásban. És az, hogy milyen volt az autó, ahhoz neki több köze volt, mint Steinernek. Nyilván ő nem feltétlenül a technikai dolgokról beszélt most itt az átalakítások kapcsán, hanem a szervezetnek a megreformálásáról, ugye új pozíciókat hoztak létre, meg gyorsítanak most állítólag mindenen, és hogy ez majd a fejlesztések során fog
az autón is
kiderülni. Hát az reményeik szerint, igen. Igen. De hogy, na, szóval nem tartom ezt elegánsnak, hogy kiáll Ayao Komatsu, és az első, és most a második megszólalásában is tulajdonképpen visszafelé mutogat, hogy az elődöm milyen egy hülye volt, még ha nem is így fogalmazott, de hát ezt nem lehet másképp értelmezni.
Erre utalt.
Úgyhogy én ezt nagyon várom, hogy mit fog ő ebből kihozni. Az a baj, tudod, az ilyenekkel, hogyha ekkora arccal meg mellénnyel érkezel meg, azzal magadra helyezel egy akkora nyomást, hogy amúgy nyilván most egy új csapatfőnök ugyanabban a költségvetésben, ugyanazokkal az emberekkel nem fog tudni egyébként csodát tenni egy év alatt. Valami jeleknek kell látszódniuk arra, hogy mi az, ami változik, és mi az, ami jobb, de óriási csodákat nem fog tudni csinálni. De hát innentől kezdve, hogy ő a Szent Grál birtokában van, és ő tudja, hogy mi az, amit Steiner rosszul csinált, hát akkor haver, mutasd meg, akkor remélem, hogy júliusban már dobogókért fogtok harcolni, különben akkor téged is ki lehet rölni ennyiből. Tehát, hogy ez egy picit nekem visszás. Egyébként meg is az égvilágon semmit nem várok a háztól. Beszéltünk itt korábban értékteremtő csapatokról, meg nem értékteremtő csapatokról. Szívesen, ha ezt lehetne mérni valahogy, akkor azért szívesen megnézném, hogy a háznak mik a mutatói ezzel kapcsolatban, hogy milyen értéket tudtak teremteni. Úgyhogy így.
Hát ez egy nagyon izgalmas felvetés, és szerintem magad se gondoltad komolyan ezt a kérdést. Komatsu megnyilvánulásai valóban kicsit erősek voltak, tehát sokkal elegánsabban is lehet ezt csinálni, úgy, mint nagyszerű alapokat kaptam az elődömtől, és erre építkezve igyekszem még magasabbra emelni. Tehát, hogy azért ezt lehetett volna máshogy is csinálni. Ami meg az autót illeti, azért nagyon érdekes ez, hogy ennyire hangsúlyozták, hogy a tavalyi Austin-i csomagra építünk. Mert ha visszaemlékszünk, a tavalyi Austin-i csomag az a teljes F1-es szezon legrosszabb fejlesztési csomaga volt, beleértve bármelyik istálót. Olyannyira, hogy...
Kivéve az Aston Austin-i csomagját, mert ugye azzal sikerült az utolsó helyre majdnem visszacsúszniuk.
Igen, de ők legalább belátták, hogy ez itt nem az igazi. De hát ugye a Nico Hülkenberg visszaváltott a régebbi autóra Austin után, mert hogy ez nem jó. És persze elmondta Komatsu, amit elmondott, és ez így is van, tehát hogyha úgy tekintjük, az csak egy fél csomag volt, mert nem lehetett teljes egészében beépíteni, mit akartak, akkor lássuk meg, ez most mire lesz képes. Volt még egy nagyon érdekes mondat, ami megint csak részint lehet, hogy egyfajta visszaszúrás az előző vezetés felé, de tulajdonképpen az is lehet, hogy nem, hanem ebben némi nemű önkritika is megvan, hiszen ő mégiscsak a technikai részlegről jött, amikor azt mondta, hogy jobban fognak hallgatni a versenyzőkre az autófejlesztése terén, mint tavaly. Hát ebből azért kiderül, hogy tavaly valószínűleg nem tették, és valószínűleg nem véletlen az, hogy Hülkenberg azt mondta az év legnagyobb fejlesztésére, hogy ő ezt nem kéri, köszönöm szépen. Itt nyilván számíthat az ő meglévő rutinjuk. Egyébként ezt ma találtam, és ezt muszáj megosztanom veled, képzeld el, hogy a legidősebb versenyző párosa az F1-nek, a F1-es mezőnynek a HC, összeadva 3 nappal idősebbek, mint Alonso és Stroll. Tehát... Na, ekkora rutin birtokában van Magnussen és Hülkenberg, és azt hiszem ezen a ponton tovább is mehetünk, mielőtt még jobban belemásznánk értelmetlen számadatokba. Az elmúlt héten jó néhány kisebb-nagyobb hír, információ és felvetés érkezett, ami a versenynaptárat érinti, ezeket foglaljuk össze röviden. A legfontosabb kétségkívül Suzuka szerződés hosszabbítása, aminek értelmében a japán nagydíj 2029-ig a közkedvelt helyszínen marad. Aztán az is kiderült, hogy 2025-ben ismételten az ausztrál nagydíj nyitja a szezont, 2019 után először, ugye 20-ban is ott kezdődött volna a szezon, csak tudjuk, történt, ami történt. És hát ebben valószínűleg az is közrejátszik, hogy a Ramadán február 28-tól március 29-ig tart majd, tehát az arab világban nem tud kezdődni a jövő évi szezon. Egy sokak számára örömteli híresztelés merült fel a héten, miszerint a Mercedes első számú partnere, a Petronas visszahozná a malajziai nagydíjat a naptárba, de ezt gyorsan cáfolták. Chicagói politikusok pedig azt minősítették igen valószínűtlennek, hogy a város utcáin ténylegesen nagydíjat rendezzenek. Végül pedig azt is említsük meg, hogy a sajtóban felmerült, hogy a hírek szerint egy ideje már tervezgetett közös F1-es és MotoGP hétvégét Madrid utcáin rendezzék meg. Na, most sajnálom igazán, hogy nincs itt a Balog, mert azért megkérdezném, hogy mit szól erről, mit szól ehhez. Én azért nem gondolom, hogy ezt annyira komolyan kellene venni, tehát ugye Balog Tomi úgy fogalmazott cseten, hogy a tömeggyilkossági kísérletért börtön jár, és ezért ő nem gondolja, hogy utcai pályára vinnének MotoGP-t. Na, de ezen felül mihez tennénk még hozzá valamit?
Melbourne-nek egyébként örülök. azt tetszik. Nyilván a Suzuki történet is jó, tehát azt hiszem, hogy az elmúlt időszak hírei, amik a pályákkal kapcsolatosak voltak, tehát a chicagói, madridi és egyéb hírek, ma ez egyébként pont pozitív, de azt hiszem, hogy ezek közül a legpozitívabb az Vettel az, hogy Suzuka ott szabb időre tud maradni. Kíváncsi leszek, hogy az a tervezett bizonyos másik japán nagydíj, az valóban lesz-e, vagy mikor lesz. Suzukát szerintem nem szabad sehova se tenni. Úgyhogy ami a Chicagót illeti, azért tehát politikusok nem hiszik, hogy ott lesz ilyen, ja, amíg nem érkezik utalás. Tehát ez a megfelelő ajánlat esetén újra gondoljuk nevű történet szerintem.
Bocsánat, pont arról beszéltek, hogy nem fog beleférni pénzügyileg nekik megcsinálni.
Amíg nincs erre egy olyan szponzor, aki azt mondja, hogy de.
Hát
ez azért valószínűleg leginkább ettől fog függni. Abban biztos vagyok, hogy a Forma 1 szeretné, tehát ez teljesen egyértelmű. Múltkor beszéltünk erről, tényleg lehetne külön városi bajnokságot tartani, meg amerikai, nem tudom, bajnokságot, vagy kupasorozatot tartani Forma 1-es szezonon belül. Lesz már annyi futam, hogy lehessen ilyen külön mini bajnokságokat kérni szerintem. Nyári liga, tudom, ilyeneket lehetne, úgyhogy így. Ami pedig a Madridot illeti, erről a futamról eddig csak hajmeresztő ötleteket lehet hallani, amik azt gondolom, hogy ezek a kategória, úgyhogy hogy mi lesz ebből official, arra azért nagyon kíváncsi leszek.
Hát igen, és ugye azt is érdekes látni, hogy Barcelona mint egy támadásba lendült, nem adjuk a nagy díjunkat felkiáltással, ugye óriási beruházásokat jelentettek be, és így tovább. És ugye azt is közölték, hogy őket a spanyol nagydíj megnevezés nem érdekli, tehát nyugodtan lehet Madridban a spanyol nagydíj, ők Formula 1-es nagydíjat szeretnének.
Még lehet, hogy örülnek is neki, őket ismerve,
hogy katalán nagydíj lehet a neve.
Igen.
Igen, igen, igen. Na jó, hát nézzünk néhány rövid hírt, így egy csomagban, aztán majd amelyiket érdekesnek találod, arra reagálj, kérlek. Mindenek előtt szépen gyarapszik a Visa Cash FRB Team technikai stábja, hiszen a múlt héten bejelentették a McLaren, illetve a Team Enstone kiérdemesült szakemberei Tim Goss és Alan Permain szerződtetését a vezető technikai igazgató, illetve a versenyigazgató pozíciójába. A következő jelölt sajtóhírek szerint az a Simone Resta, aki a háztól visszakerült a Ferrarihoz, de a Maranellóiak állítólag nem számolnak vele az F1-es részlegen, hanem a GT részleghez akarják őt átcsoportosítani. Szintén a házhoz és a Ferrarihoz kapcsolódó hír, hogy Pietro Fittipaldi mellett immár Oliver Berman is a ház hivatalos tartalékja lesz. A Ferrari versenyzői akadémiájának legnagyobb ígérete a tartalékosi szerep mellett összesen 6 első szabad edzést is kap majd az idei szezonban. Aztán az is egy múlt heti hír, hogy továbbra is a Liberty Media a sportvilág legdrágább vállalata, annak ellenére, hogy már nincs élvonalbeli baseball csapata, így összértéke is csökkent 18,22 milliárd dollárra, azaz nagyjából 6500 milliárd forintra csökkent. Ismétlen még egyszer. Aztán jöjjön egy hír az F1 Academy-ről, ahol a Red Bull kisajátított egy egész csapatot. Idén ugyebár a 10 F1-es listáló mindegyike egy-egy hölgyversenyzőt nevez az F1 Academy-be, míg a fennmaradó 5 autóban induló pilótákat más partnerek támogatják. Na, a Red Bull ezt okosban megoldotta. A Red Bull Racing versenyzője a tavalyi szezont harmadikként záró Hamda Al-Kubaisi lesz az Egyesült Arab Emírségekből, míg az RB, avagy a vizakesebb pilótája a testvére Amna lesz. Mindketten az MP Motorsportnál versenyeznek majd, ahogy tavaly is, és a holland csapat harmadik pilótája is megmarad Emily de Hoy személyében, akinek támogatója a Red Bull, mint cég lesz. Azaz voltak éppen az MP Motorsport 1-1-ben a Red Bull csapata lesz a sorozatban, ahogy az F1-ben úgy itt sem elég nekik a két autó. Közeleg a WRC szezon kezdete is, így aztán folyamatosan jönnek az újabb pilóta bejelentések. A Ganassi megerősítette, amiről már korábban is hallani lehetett, miszerint a WRC szezon 5 darab 6 órás futamán valóban csak két pilóta, Urban Burr és Alex Lynn vezeti majd a szériában megszokott 3 helyet, a 2-es rajtszámú kedileket, és az is kiderült, hogy a szezonnyitó 1812 kilométeres vagy 10 órás katari versenyen Sebastian Bourdais lesz a beugrós versenyző. Sőt, az sem kizárt, hogy a Le Mans-ban induló két autójuk egyikében Alex Palou is szerepet kap majd. A kétszeres IndyCar bajnok Daytonában már kétszer szerepelt a Cadillac-kel, többek között a most januárban futott daytonai 24 óráson. És még egy hír a WEC-ből, a tavaly az utolsó LMGTS szezont a második helyen záró, és az LMGTL géposztály történetének utolsó versenyét megnyerő Iron Dames változtat a felállásán. Az immáron Lamborghinivel versenyző tisztán női csapatban Rahel Frey immáron csak projektmenedzserként vállal szerepet, míg a helyére a vasdámákkal négy IMSA futamon, köztük az idei Daytonán is induló Dorian Pin ül, aki nem mellesleg a Mercedes Junior programjának tagjaként az F1 Academy-ben is indul. A csapattársai személye viszont változatlan, Sarah Bowie és Michelle Gatting gal együtt alkotja majd Dorian Pin ezt a hármast. No, hát melyiket találtad ebből a legérdekesebbnek, azon kívül, hogy 6500 milliárd forintra tudott csökkenni valami?
Igen, ezek azért vállalható dolgok szerintem. Engem a WEC érdekel ebből a hírblokkból leginkább. Ugye beszéltünk már erről korábban, hogy két pilóta, miért két pilóta. Lehet, hogy költségcsökkentési okai is vannak. Kíváncsi leszek, hogy ezt mennyire lehet így megoldani. Nyilván egyre kevesebb a hiba faktor, tehát csak két pilóta tud hibázni, nem három.
De az a kettő többet?
Feltétlenül. Ugye itt, ami érdekes szerintem, az a Peugeot-nál mondták azt, hogy úgy alakították át a hármasokat, hogy beállításban a lehető legközelebb, vagy beállítási igényben a lehető legközelebb a gyerek egymáshoz. Nem kizárt, hogy a Cadillac alkalmazottak közül nem volt még egy olyan pilóta, aki ennyire összhangban lett volna azzal az alapszetáppal, amit a két úriember kedvel.
Vagy, vagy ha valaki igen, az mondjuk épp az IMSA csapat tagja, és ezért nem tud állandóan ott lenni.
Igen, szerintem ilyesmi okok állhatnak itt a háttérben. Érdekes lesz azért szerintem, hogy ezt hogyan tudják megoldani, de kíváncsi vagyok arra, hogy hova
megkérdezték. Megkérdezték Chip Ganassit, hogy miért döntöttek így, hogy ennek a teljesítményhez, a sebességhez van-e köze, és Chip Ganassi sértelmesen annyit válaszolt, hogy mindennek ahhoz van köze. Köszönjük.
Ez valószínű így van egyébként, igen.
Köszönjük. Hát ez az F1 Academy sztori, meg ugye most már csak négy versenyző nem ismert, hiszen mind a 10 F1-es csapatnak a képviselőjét bejelentették, valamint a holland hölgyet, akit a Red Bull mint nem F1-es csapat fog támogatni. A négy versenyző kiléten nem ismert még, és meg is osztottak egy-két érdekes dolgot a sorozattal kapcsolatban, ami engem nagyon érdekel, erről beszélgettünk a szerkesztőségen belül, hogy lehet, hogy a magyarországi F1 akadémi rajongók egyharmadával beszélgetsz most nagyságrendileg, de engem tényleg érdekel ez a széria. Ugye egyrészt osztanak érte szuperlicensz pontokat, nem sokat, igazából kevesebbet, mint egy sima F4-es sorozatért, és ez így szerintem nagyjából korrektnek nevezhető. Azt is megfogalmazták, hogy nem lehet benragadni ebben a bajnokságban, maximum két szezont lehet itt teljesíteni, ami szerintem megint csak egy jó lépés, tehát hogyha az a cél, hogy lehetőséget biztosítsunk hölgyversenyzőknek, akkor újabb és újabb hölgyeknek biztosítsunk lehetőséget, mert aki tehetséges, aki mondjuk egy olyan szinten van, mint mondjuk Jamie Chadwick volt pár évvel ezelőtt, akkor az, ha máshol nem egy Formula regionálban lehetőséget kell kapjon két év után, és harmadrészt pedig lesznek, egy mondat, hogy lesznek beugrós versenyzők is. Uh-huh. A Prema egy negyedik autót is indít, amiben a white card beugró versenyzők ülnek majd. Hát ez tök izgi. Na, hallgatlak.
Csak azt akartam, hogy lehet, hogy a két év egyébként kevés, lehet, hogy a három az még egy fokkal jobb lenne. Már csak azért, hogy egy ilyen akklimatizálódós év, egy év, amikor valamit csináljál, de ott ugye mindig történhet sok minden, és akkor ahogy a Forma 1-ben is azt szokták mondani, hogy az újoncoknak három év kell, itt is azt gondolom, hogy három éves ciklust, hogyha nézünk, mennyit fejlődtél közben, miben lettél jobb, mi az, ami még mindig hiányzik, és egyébként azért három év alatt, ha jó pilóta vagy, akkor fogsz eredményt is elérni, én azt gondolom, hogy az egy fokkal jobb lenne, de azt gondolom, hogy ezek a szabályok, amiket most itt elsoroltál, meg amik itt léteznek, ezek nagyjából azért közelítik azt, vagy nagyjából a helyükön vannak. Szerintem, úgyhogy olyan nagyon nagy probléma ezzel a sorozattal nincs, nyilván a helyén kell kezelni, de talán ott is van jelen pillanatban.
Igen, és még egy sztorihoz szólnék én hozzá nagyon röviden, ez pedig Oliver Bearmannek a bejelentése, ami elsősorban azért jelentős szerintem, mert amikor Steiner és Resta távozott a háztól nagyjából egy hónappal ezelőtt, akkor abba bele lehetett látni, és mi is megtettük, annak lehetőségét, hogy a ház elkezd távolodni a Ferrari-tól. Ugye ehhez képest most nem csak, hogy tartalékpilótává léptették elő a Ferrari legnagyobb tehetségét, hanem a szezon egy negyedében szabad edzésen fog szerepelni. Ugye két szabad edzésen kötelező fiatal versenyzőt indítani, ők meg háromszor annyin fogják bejutatni Bearmannt. És ezt azért szerintem, tehát nem kell túl nagy fantázia az, hogy ezt egy 2025-ös F1-es szerződés, mint egy előszobájaként vagy előkészítéseként értelmezzük. Már csak azért is, mert a háznál azért arra szerintem számítani lehet, hogy legalább egy szabad ülés lesz 2025-ben. Attól persze még távolodhat egymástól a ház meg a Ferrari valamennyire, de ugye miután Resta eltűnt, aki az a személy volt, aki így megtestesítette a két csapat közötti kapcsolatot, ugye most egy versenyző személyében láthatjuk ismét ezt a kapcsot, két lábon járni és közlekedni. Motorozzunk kicsit, én azt javaslom. Hát ugye, még egyszer utoljára emlékezzünk meg az életveszélyen már túllévő Balogh Tamás kollégánkról, nem vicceltünk, nincs semmi baj a Tominak. Ő kifejteni, tudomásunk szerint, ő részletesen kifejteni azt, amit most három mondatban föl fogok olvasni. Ugye a héten shakedown teszt is volt a MotoGP-ben, illetve nagy díjtörlés is volt a héten. Január utolsó napján jelentették be, hogy feltehetőleg politikai és gazdasági okokból törlik az április elejé argentin nagy díjat, és hiába szerepel tartalékhelyszíkként a Balatonpark szörfőjét a versenynaptárban, a termaszi fordulót nem pótolják. Feltehetőleg az idő közelsége, valamint a koratavaszi időjárás sem tette lehetővé a Balaton főkajári helyszín beugrását. Aztán a következő napokban, február 1-től 3-áig már a motorosoké volt a főszerep, hiszen Sepangban megrendezték a shakedown tesztet, ahol számos technikai nyalánkságot is megfigyelhettünk, amelyeket többek között Batmobile és Stegosaurus néven emlegetnek, akiben van erre ingerencia, hogy ezekről olvasson a formula.hu, megteheti Balogh kollega tollából. A shakedown teszten minden esetre a legjobb időt a Gas Tech Free technikai, nem technikai, egyszerűen csak újonca, Pedro Acosta ért el a háromnapos gyakorláson, ugye Acosta az a szuper újonc, akit az elmúlt években mutatott teljesítmény és eredményei miatt úgy várnak kis túlzással, mint a messiást a MotoGP-ben. Hát szakmai kommentárként én ez annyit tudok hozzátenni, hogy sajnálom, hogy nem ugrik be a Balatonpark szörköit, de hát ugye most nyilván nem szép dolog így reménykedni nagydíjak elmaradásában, de mégis hadd fogalmazzak itt, hogy a kazasztáni nagydíj még kecsegtet némi reménnyel azt illetve, lesz idén MotoGP Magyarországon.
Igen, és hát a MotoGP-vel kapcsolatban meg ugye talán nem túlzás az kijelenteni, hogy a Márquez igazolás az szakmai berkekben hasonló hullámokat vert, mint a Hamilton-Ferrari ügy, tehát én azt gondolom, hogy ott már ezt a szezont is így kell néznünk, hogy már kezdem mi lesz, alig várom már, hogy ez elkezdődjön, és lássuk. Én sokat várok tőle, most ezt azért merem mondani, mert Tomi nincs itt, hogy megmondja, hogy nem értek hozzá, úgyhogy szia Tomi!
Igen, hát köszönjük, hogy megtekintetted ezt a műsort, és kedves nézőinknek is nagyon köszönjük, hogy megnéztétek ezt a műsort, ennyi volt már a Pitwall, jövő héten természetesen újra jelentkezünk, többek között számos autóbemutatóval, több mint valószínű, hogy a Horner ügy fejleményeivel, és még ki tudja, mi minden mással. Arra biztatnánk titeket szokás szerint, hogy kövessetek minket a YouTube-on, vagy a kedvenc podcast megosztóitokon, hallgassátok a Formula Podcast és a Formula Motocast adásait, olvasgassátok a formula.hu-t, azon belül is a Formula Plus rovatunkat, valamint a minden este jelentkező napi hír összefoglalóinkat is, amelyekben számos érdekességet találhattok. Kérünk titeket tovább arra, hogy jövő hétfőn este is tartsatok velünk, addig is minden jót nektek, sziasztok!
Hello, sziasztok!